Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Kocsonya Zoltán. Adócsökkentést, új munkahelyeket, az ukrajnai és izraeli háború lezárását ígérte, és Orbán Viktort is emlegette Donald Trump a republikánus párt elnökjelölő konvencióján. Varga Mónika összefoglalója.
A republikánus párt elnökjelölő konvenciójának lezárásaként mondott beszédet Donald Trump.
With faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States.
A politikus hivatalosan is elfogadta a republikánusok jelölt állító nagygyűlésének felkérését, hogy ő legyen a párt elnökjelöltje az őszi választáson. Donald Trumpnak ez volt az első nagy nyilvánosság előtt tartott felszólalása a múlt szombaton Pennsylvania államban ellene végrehajtott sikertelen merénylet óta. A volt elnök, aki a fülén kötést viselt, felidézte a gyilkossági kísérletet. Egy perces néma csöndet kért a lövöldözésben életét vesztett önkéntes tűzoltónak, és azt mondta, neki is halottnak kellene lennie.
I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God.
Csak is a mindenható Isten kegyelméből állhatok most önök előtt, mondta a volt elnök. Donald Trump másfél órás beszédében ismertette politikai programjának fő elemeit. Tervezett gazdasági intézkedései között említette a kamatok csökkentését, valamint a belföldi energiaforrások fokozott kitermelését az energiaárak leszorítása érdekében. Azt mondta, újraéleszteni az amerikai autóipart.
They will sell their product in America is to build it in America. Very simple. Build it in America and only in
a gyártók akkor adhatják el Amerikában a termékeiket, ha itt is gyártják azokat. Ez a pofon egyszerű recept hatalmas mennyiségű munkahelyet teremt majd, jelentette ki. Adócsökkentést ígért, közte a vendéglátóiparban dolgozók borravalóját terhelő adó megszüntetését.
No tax on tips. No tax.
Megismételte az ukrajnai háború lezárására, valamint a közel-keleti konfliktus megoldására vonatkozó ígéretét. Kemény fellépést helyezett kilátásba Iránnal szemben, valamint szigorú gazdasági intézkedésekről beszélt Kína visszaszorítására. Külpolitikai terveit azonban nem részletezte. A volt elnök Orbán Viktort is megemlítette beszédében.
Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary, very tough man.
Azt mondta, a magyar kormányfő egy határozott, nagyon kemény politikus. Múlt heti találkozójukat felidézve pedig elmesélte, Orbán Viktor szerint Trumptól Oroszország és Kína is fél, elnöksége alatt pedig a világ sokkal békésebb volt. Donald Trump ugyan többször is kritizálta a jelenlegi amerikai viszonyokat, azt mondta, az infláció összeroppantja az embereket, az illegális bevándorlás pedig változatlanul zajlik. Riválisa Joe Biden nevét csak egy alkalommal említette. Úgy fogalmazott, a jelenlegi elnök elképzelhetetlen károkat okozott az ország számára. A volt elnök beszédében a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta, a viszály és megosztottság megszüntetésére szólította fel az amerikaiakat. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Immár hivatalosan is Donald Trump a republikánusok jelöltje az Egyesült Államok elnöki posztjára. Az elnökjelölő konvenció végén elhangzott beszédről Farkas Dávid kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos munkatársát.
A beszéd nagy része programelemeket tartalmazott, lényegében összesítette, hogy összefoglalta a republikánus pártnak a platformját, tehát a fő program elemeit. Ebben sok újdonság egyébként nem volt. Tehát amiket az elmúlt, az ellenzékben mondott, nem csak Donald Trump, hanem általában a republikánusok, ezek a pontok kerültek elő, tehát amiket tulajdonképpen az elnökség alatt folytatott Donald Trump. Ilyen szempontból sok új elem magában a beszédben nem volt, csak egy-két konkrét kérdésre jobban rá összpontosított, vagy konkrét javaslatokat tett.
Mennyire álltak a tényekkel köszönő viszonyban azok a számok, illetve mondani valók, amelyek a fő üzenetei voltak?
Túlzások azért voltak nyilván a beszédben, viszont a számadatokra sokszor nem ment bele egyébként Donald Trump, tehát helyett lényegében különböző témákat helyezett középpontba, amelyek a leginkább a republikánusokat, széles körben a republikánusokat érintik. Ugye ez alatt konkrétan lehet érteni mondjuk az inflációt, tehát az inflációt szeretne nyomni, itt nem merült bele a számokba, hogy most akkor konkrétan mennyi volt az infláció a Biden adminisztráció alatt, ott megtehette volna, tehát ilyen szempontból túlzás nélkül ugye különböző elég hajmeresztő számokat tudott volna említeni. sokszor nem tette meg, illetve beszélt magáról az államadósság csökkentésének a szándékáról. Ugye itt is igazából nem volt túlzó az összeg, amit mondott. Itt a kérdés nem is az igazából, hogy mennyire van kapcsolatban a valósággal, hanem hogy tényleg az a program, amit ő javasol, az eredetileg megvalósítható-e. Ugye az előjelbe jegyzem meg, hogy a Nikki Haley kampányolt még annak idején azzal, amikor még ő is elnökjelölt aspiráns volt, hogy igazából Donald Trump alatt is nőtt az államadósság. Szóval ilyen szempontból itt ez a kérdés, hogy ezt majd mennyire tudja a republikánus párt érdemben végrehajtani. Ugye ez annak is a függvénye, hogy a kongresszusban hogyan alakulnak majd az erőviszonyok a november 5-i választást követően. Amit érdemes talán még kiemelni, hogy a nemzeti egységet, illetve az összetartozást próbálja Donald Trump ugye kidomborítani itt a beszédében. Ez helyenként előjött, de nem mondanám, hogy egy meghatározó eleme volt a beszédnek. Ugye gyakorlatilag úgy fogalmaz a platform is, tehát a hivatalos program, amit elfogadtak ugye a republikánusok, hogy majd a minden gazdaságpolitikai, társadalompolitikai és nemzetbiztonsági programelemeit megvalósítanak, annak alapján majd a győzelem, vagy az eredményesség fogja majd egybe kovácsolni a nemzetet. Tehát ilyen szempontból a személyeskedések nem voltak annyira jellemzőek a beszédre. Itt mondom, a számadatok tekintetében azért nem voltunk különösebben bőségesen ellátva, de nem is ez volt a célja a beszédnek. Tehát itt a fő funkciója az volt, hogy azokat a fő programpontokat beemelje, ami érdekli a republikánusokat, említem az inflációt, amit érdemes még megemlíteni, a zöld átállás, Biden adminisztráció zöld átállásának a lényegében leállítása. Tehát a fosszilis üzemanyagok, fosszilis energiaforrások kitermelésének a középpontba állítása, nem nevezte konkrétan nevén a palagáz, de gyakorlatilag erről van szó, tehát hogy a palagáz kitermelést szeretné újra fokozni a következő Trump adminisztráció, ez sem újdonság egyébként a korábbi Trump adminisztráció alapján, illetve ami még érdemes megemlíteni, azért a külpolitika tekintetében, meg biztonságpolitika tekintetében ugye megemlítette Európát, illetve az orosz-ukrán háborút és persze Izrael háborúját a Hamasszal. Itt sem különösebben a konkrétumokban, ugye ami a platformban is benne van, hogy békét szeretne kialakítani Európában, de ugyanakkor meg egy erős rakétavédelmi rendszert szeretne az Egyesült Államok, nemzeti rakétavédelmi rendszert az Egyesült Államok köré. Tehát, hogy igazából drámaian új elemek nem voltak azért ebben a programban.
A lényegi politikai kérdések csak az olimpiai játékok után tisztázódhatnak majd Franciaországban, mondta az Inforádiónak a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Fejérdi Gergely szerint az sem kizárható, hogy a közbiztonságot veszélyeztető újabb indulatok törnek a felszínre. Az elmúlt napokban ugyanis már több rendőr elleni támadás is történt, és a francia hatóságok terror támadásra is készülnek az olimpia idején. Rozgonyi Ádám interjúja.
A politikai erők továbbra is elég ilyen patthelyzetben vannak, tehát a nemzetgyűlésben nincs egy különleges többség, mint tudjuk. Ennek megfelelően a tisztségek kiválasztása, ami most zajlik, ugye most alakul gyakorlatilag ez az új nemzetgyűlés, különösen is fontossá vált. Ebből a szempontból ugye 18-án megválasztották ugye az elnököt, tehát különböző jelöltet sikerült kiválasztani. Ebből talán egy fontosat húznék alá, hogy a továbbra is a baloldali blokknak sikerült egy közös jelöltet állítaniuk, ugye André Chassaigne kommunista képviselő részéről, tehát hogy ő volt a képviselőjük, aki egyébként egy régi képviselő, több mint 20 éve képviselő a nemzetgyűlésnek, tehát egy ismert személyiség, és ővele szembe indult számos más pártnak a képviselője is. Az első fordulóban egyébként André Chassaigne nyert, viszont csak a harmadik fordulónál van az, hogy ugye kénytelenek voltak több fordulót vinni, mert hiszen nem volt az 50%-ig fölötti szavazata az elnöknél, ezért végül is egy ilyen koalíciós formában ugye a jobb oldal, jobb közép pártnak a képviselő is rászavazta Pierre Brown-Privére, ugye aki a macronista oldalt képviselte ebben a történetben, és gyakorlatilag nagyon szűkkel, 220 szavazattal, 207-tel szemben megnyerte ezt a többfordulós szavazási versenyt annak érdekében, hogy ő legyen a nemzetgyűlés elnöke, vagyis folytassa a munkáját. Ugye azt kell tudni egyébként Abraham Pivéről, hogy tehát ő nincs különösebben nagy összhangban Macron elnökkel, az utóbbi hónapokban nagyon komoly konfliktusaik voltak, tehát azt azért nem lehet állítani, hogy Macron elnöknek a teljes képviselője a nemzetgyűlésben, egy elég önálló hölgy ebből a szempontból. Tehát viszont ez egy nagy felháborodást szült elsősorban a baloldal részéről, hiszen a baloldali blokk úgy értékeli, hogy ugye a választási eredmények alapján ők nyerték a legtöbb parlamenti képviselői helyet, ennek következtében neki kellene adniuk a nemzetgyűlés elnöki pozícióját. Ezért ugye most az alkotmánytanácshoz is fordultak, hogy nincs-e alkotmányos probléma avval, hogy Yael Braun-Pivet folytatja ezt a munkát. Ugye a nemzetgyűlés alakulásának egy hosszú folyamata van jelen pillanatban. Ugye a második pont az, ami fontos lehet, hogy most ma választják meg az alelnököket. Ugye 22 tisztséget választanak meg július 19-én, ugye ez a 6 alelnök, a 3 kvésztor, és ugye 2 titkárt. Ezek is különböző pozíciók, ezeket most nem magyaráznám, hogy melyik mit jelent, de valójában fontos politikai szerepek is ezek, nem csupán egyszerű pozíciók a nemzetgyűlésen belül, és hát a holnapi napszombaton, július 20-án lesz a következő fontos esemény, az pedig a 8 állandó bizottsága a nemzetgyűlésnek fog megalakulni, és annak az elnöki pozíciói is természetesen nagyon fontosak. Tehát itt nem mindegy, hogy milyen arányban is milyen elnöki pozíciókat melyik pártok szerezzik be.
Meddig tarthat ez a folyamat? Tehát ameddig ugye véglegessé válik, lezárul a folyamat, és lesz állandó miniszterelnöke Franciaországnak, és hát a nemzetgyűlés is teljes mértékben egészében megalakul.
Hát lehet, hogy furcsán hangzik, de én azt gondolom, hogy ennek a végső fázis az várhatóan csak az őszre fog terelődni. Ugye az olimpiai játékok nagy mértékben el fogják foglalni a gondolkodását a politikai szférának is, hiszen nem valószínű, hogy az olimpiai játékok alatt bármiféle változást eszközölne Macron elnök. Maga a nemzetgyűlés megalakulása után, rövid ülési időszak után ugye szabadságra mennek a képviselők is, és csak az ősszel folytatják októbertől a munkát. Tehát én azt gondolom, hogy a lényegi politikai kérdések az vélhetően a olimpiai, paraolimpiai játékok után fognak kezdődni Franciaországban. Természetesen lehetnek még olyan gondok, hogyha esetlegesen is véletlenül sem kivárom az ördögöt a falra festeni, de esetleg közbiztonsági problémák adódnának, akkor itt azért lennének politikai események Franciaországban minden bizonnyal, hiszen az olimpiai játékok kapcsán nagyon félő, hogy esetleges, hát akár terrortámadásra is nagyon készülnek a francia biztonsági szervek, remélhető, hogy ez elkerülhető, de azért látható, hogy elmúlt hetekben több rendőr elleni támadás történt, aminél, illetve kávézóba hajtott bele egy gépkocsival egy hát nem teljesen tisztázott körülmények között, de valószínűleg akar szándékosan egy illető Párizs belvárosában, tehát azért itt vannak problémák közbiztonság tekintetében.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Károly brit uralkodó az új munkáspárti kormány programját felvázoló beszéddel nyitotta meg az új parlament első ülését. Egy kisebb incidens zavarta meg az uralkodót, miközben kint Gáza párti fiatalokat vettek őrizetbe a rendőrök. Svetnik Endre londoni tudósítása.
His Majesty the King will arrive here.
A parlament állami megnyitása a brit politikai naptár nagy látványossága. A középkorból fennmaradt rítust, amely a hatalma nagy részét feladó uralkodó megmaradt jogkörét jeleníti meg, mindig élőben közvetíti a tévé. Harmadik Károly a szokásos módon Hinton hajtott a Buckingham palotából Westminsterbe. Szokásos módon szolgálja, a Black Rod, azaz a fekete pálca kopogott be a parlament ajtaján, miután szokásos módon becsapták előtte az ajtót. És a hagyomány részeként egy képviselőt egy ideig túszként tartottak fogva, mielőtt az uralkodó a Lordok házában elmondta, mire is készül kormánya.
My lords and members of the House of Commons, my government will govern in service to the country.
A teljes királyi díszben megjelent Károly fején ott ékeskedett a birodalmi korona, és mellette ott haladt Camilla király. Az alsó és felsőház képviselői általában teljes csendben hallgatják, de ezúttal megcsörrent egy mobiltelefon, ami heves haragot váltott ki a hagyománytisztelők körében. A lényegre térve a király elmondta, milyen törvényeket kíván benyújtani a munkáspárti kormány. Ezek közé tartozik a vasúttársaságok államosítása és a beígért 1,5 millió otthon építését végező bürokratikus akadályok felszámolása. Keir Starmer kabinetje továbbá azt ígéri, több rendőrt küld az utcára, és át akarja venni Rishi Sunak tervezetét arról, hogy az, aki az idén 15 éves, a jövőben már ne tudjon legálisan dohányárut venni. Bár Sunak alatt a Torik készültek a mesterséges intelligencia szabályozására, a téma nem kapott figyelmet ebben a beszédben. Büntethetővé válnak az embercsempészek segítői, már azért is, ha csak kommunikálnak a francia partokon működő aktív embercsempészekkel, vagy ha reklámozzák a szolgáltatásaikat. Viszont emlékezetes módon a munkáspárt azonnal leállította a Ruandával kötött alku végrehajtását, hogy oda deportálják az illegálisan érkezett menedékkérőket.
A bill will be introduced to set up Great British Energy.
A Labour kormány további tervezett nagy intézkedése az állami energetikai cég a GB Energy létrehozása. Azt állítja, hogy ezzel évi 300 fonttal, 140 ezer forinttal szorítja le a háztartások energiaszámláját. Ezt úgy ígéri elérni, hogy csökkenti a földgázból előállított energia részesedését és növeli a megújuló források arányát a mixben. Ellentmondásos módon az új energiaügyi miniszter már a beszéd előtt letiltotta az új olajkoncessziókat az Északi-tenger brit részén, ami bírálói szerint gigantikus hiba, és engedélyezte a földi telepítésű szélerőművek bővítését. A program parlamenti vitája előtt Starmer és elődje Rishi Sunak barátságosan elbeszélgetett. Közben a rendőrök az épület előtt több gázai tűzszünetet követelő fiatalt letartóztattak. Szervezetük ugyanis előre szólt, hogy meg akarják zavarni az ülést, mert kötelességük a békés eszközökkel való ellenállás. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A zöld átállás lesz az igazi vesztese annak, hogy az Európai Bizottság védővámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, mondta az Inforádiónak Sárdi Gergő, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány külső elemzője. Szerinte a klímacélok eléréséhez büntetővámok helyett koherens szabályozási keretre, infrastruktúra fejlesztésre és piaci ösztönzőkre lenne szükség. Varga Mónika interjúja.
Tavaly Kínában több mint 8 millió elektromos járművet adtak el, ez a globális eladásoknak ugye a 60%-a volt. Az elmúlt években a kínai exportőrök számára az Európai Unió vált egy kedvelt piaccá, mivel itt csak egy 10%-os importvám volt érvényes, szemben ugye az Egyesült Államok idén bevezetett 100%-os szintjével. Erre jött válaszul a brüsszeli importvám, ami közel 50%-osra növelte a behozott elektromos járműveknek a vámját. Maga a közlekedési szektor az európai zöld megállapodás, más néven a Green Deal egyik kiemelt pillére. A közlekedés az Európai Unióban a teljes széndioxid kibocsátás nagyjából 25%-áért felel. Ugye ahhoz, hogy 2050-re a bizottság által kitűzött célokat elérjék, ugye ezt a nettó nulla kibocsátást, tagállamoknak csökkentenünk kell a belső égésű motorral hajtott autóknak a kibocsátását, és valamilyen olyan életképes és megfizethető alternatív üzemanyagot kell találni, ami elősegíti azt, hogy az elektromos járművek széles körben el tudjanak terjedni. Ugye utóbbit nem csupán a most bevezetett kereskedelmi vámok, hanem a megfizethetőség és a praktikusság is akadályozni fogja. Akár itt gondolhatunk arra, hogy a töltőállomásokból mekkora hiány van. Itt a bizottság heti 7900 új töltőállomás tűzött ki célul, vagy hát az a célkitűzés az ennyit jelentene, hogy hetente ennyire lenne szükség az Európai Unióba.
És ugye a kínai elektromos autók még a védővámok előtt jóval olcsóbbak voltak, mint például az Európai Uniós társaik.
Ez így van. Az Európai Autógyártóknak a Szövetsége, ami igazából az európai autógyártóknak az érdekképviselete, ők is hangsúlyozták azt, hogy a szabad és tisztességes kereskedelem az alapvető fontosságú versenyképes európai autóiparnak a számára. Ugye ez ösztönzi azt, hogy a hazai szereplők támogassák az innovációt, és bővíti a fogyasztóknak is a választási lehetőséget. A szövetségnek a főigazgatója szerint az európai autóiparnak egy erős elektromobilitási, tehát hogy egy átállási stratégiára van szüksége, ahhoz, hogy globálisan versenyképes legyen. Ehhez ugye biztosítani kell a hozzáférést kritikus anyagokhoz és megfizethető energiához, illetve egy ilyen koherens szabályozási keretet kell kialakítani, amellett, hogy elegendő töltő infrastruktúra van, valamint piaci ösztönzőket kell biztosítani, hogy maguknak a fogyasztóknak is olyan helyzetet teremtsünk, ami elősegíti ezt az átállást. Vagyis nem korlátozni kell az iparágat, hanem inkább versenyképessé kell tenni az európai autóipart globális szinten, mivel ez jelentheti a hosszú távú megoldást.
Több hónapos szünet után júliusban már háromszor is feltört a láva az Etnából. A Hunren ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetője szerint nem kizárható, hogy a mostani kitöréseket hamarosan újabbak is követik. Harangi Szabolcsal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az olasz vulkánok az elmúlt hetekben meglehetősen aktívá váltak. Ugye az Etna az jó fél évig nem működött, tehát utoljára valamikor előző év december elején volt vulkánkitörése, és most július elején produkált egy nagy robbanásos kitörést, nem is egyet, hanem most már azt lehet mondani, hogy három nagy lávaszökőkutas vulkánkitörése is volt. Ez mind az Etnának a csúcsi krátereiben zajlott. Ami érdekes, hogy nem az utóbbi évek legaktívabb krátere a délkeleti kráterben zajlottak ezek a kitörések, hanem az úgynevezett Voragin nevű kráterben, amely aluszékonyabb, és amikor viszont itt vannak vulkánkitörések, azok mindig heves, robbanásos kitörések. Amit tudunk, elsősorban a kőzetek kémiai összetétele és a kőzettani összetételeinek vizsgálata alapján, hogy ezek a kitörések attól vannak, mert nagyobb mélységből érkezik egy friss és gázokban gazdagabb magmatömeg, és ez okozza ezeket a lávaszökőkút kitöréseket. Ez a kráter utoljára 2015-16-ban volt aktív, tehát most majdnem 10 év után élet fel, és amikor a Voragin vagy Voragin kráter működik, az mindig egy hevesebb robbanásos kitörést jelent. Nem kizárt, hogy közeljövőben is lesznek még hasonló kitörések, ezeket nagyon nehéz megjósolni, most ugye három volt egymás után. Amit hozzá kell tenni, hogy azért fontos nézni, és fontos meghallani az előrejelzéseket, bár ezek viszonylag gyorsan jönnek ezek a kitörések, de aki Olaszországba készül, és tudom, hogy sokan készülnek, és az Etnához is sokan készülnek, figyelemmel kell kísérni azt, hogy milyen előrejelzéseket adnak. A túlsra vezető utakat, tehát azok a társaságok, akik ezeket szervezik, ők azért jól informáltak, tehát ők mindig meg tudják mondani, hogy lehet-e felmenni a csúcsra, vagy nem lehet, most jelen pillanatban fel lehet menni, de ez elég gyorsan változhat, tehát azért ezt figyelembe kell venni. És hát a másik vulkán az pedig a Stromboli, amely felhívta magára a figyelmet, és a nagy robbanásos kitörése, amely történt, ami tulajdonképpen abból fakadt, hogy egy lávafolyás az felhasította a vulkánnak az észak-nyugati oldalát, és egy nagyon erőteljes piroklaszt árzódult le a meredek lejtőn. Felhívja a figyelmet arra, nem véletlenül 2019 óta nem lehet felmenni a Stromboli tetejére, valamikor ez is egy népszerű úti célpont volt, ahol a vulkánkitöréseket meg lehetett figyelni. Csak 400 méter magasságig lehet felmenni, mert bármikor bekövetkezhet ilyen hevesebb, erősebb kitörés, de azt lehet mondani, hogy 400 méter magasságból is gyönyörűen lehet látni ezeket a ismétlődő vulkánkitöréseket. Most ott egy kicsi szünet van, de nem sokára vissza fogott is állni a megszokott ilyen 15-20 perces időszakonként zajló lávatűzi játék kitörések.
Hát azért ne vulkán túrára menjünk, ha megtehetjük.
Igen, vagy te kellő távolból figyeljük, és hát érdekes módon pont abban a szünetben zajlik ez a vulkánkitörés, amikor Izlandon nem történik lávafolyás, de ott is az adatok azt mutatják, hogy a következő 2-3-4 héten belül nagyon jó esély van arra, hogy egy újabb lávaöntő kitörés indulhat a Reykjanes-félszigeten. Tehát a vulkánok működnek, ezek a rendszerek működnek, nem gyakrabban, mint korábban, de azt lehet megfigyelni, hogy azért jobban odafigyelünk ezekre a kitörésekre, és ezért talán úgy látszik, mint hogyha több vulkánkitörés lenne, pedig ez nincs így, a megszokott rendszerint gyakorlatsággal zajlanak ezek a vulkánkitörések.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Kocsonya Zoltán, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket!